Következő műsorunkban egy izgalmas és érdekes beszélgetést hallhatnak egy látássérült fiatal nővel, Császár Angelikával, aki hétköznapjainak középpontjába az irgalmas Istent helyezte, aki megmutatja, hogyan legyünk bátrak, illetve hogy akkor is higgyünk és bízzunk a jó Istenben, amikor épp nem látunk minden tényezőt még annyira tisztán. Az interjút Papp Dorka, a Mária Rádió ifjúsági szerkesztőségének tagja készítette.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ennek a Mária Rádiót hallgatják, és mostani interjúm során Császár Angelikával fog beszélgetni, aki most az ELTE jogi karán tanul, van egy 5 éves kislánya, és vakként éli a mindennapjait. Szerintem az így önmagában is rájövünk, hogy nem egy hétköznapi életúttal állunk szemben. Viszont én most pont arról szeretnék beszélgetni, hogy a hétköznapokban hogyan élsz Istennel, mert ugye ezt korábban említetted, hogy te nem ilyen háttérből érkeztél, és mégis hogyan és mikor érezted, hogy Isten téged hív?
Én is sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagyon jó a kérdés, és a koncepció, ami alapján itt szeretnéd ezt felvezetni. Gyakorlatilag, ugye igen, ahogy említetted is, én nem született látássérült vagyok, hanem 18 évesen vakultam meg betegségek következtében, addig én teljesen jól láttam, szóval valóban ez egy új helyzet volt a számomra akkoriban. Én azt gondolom, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy ezt igazán elfogadni nem lehet, megtanulni vele együtt élni, viszont annál is inkább. És szerintem ez mindig egy nagyon fontos dolog, hogy milyen személyiséggel vagyunk megáldva, hiszen ez az elsődleges pillére annak, hogy valóban megtanuljunk az adott élethelyzettel együtt élni, és abból a maximumot kihozni a szemmel látható korlátok ellenére is. Arra a kérdésre, hogy mikor hívott el Isten az útra, tehát a keresztény útra, arra azt tudom mondani, hogy én úgy gondolom, hogy gyakorlatilag már gyerekkoromtól kezdve, szóval már gyerekkoromtól kezdve, hogy nem volt bennem kérdés, hogy létezik-e Isten, ez soha nem merült fel bennem gyakorlatilag, és nagyon sokat voltam a nagyszüleimnél, és már a nagyszüleimnél így ám bár nem keresztény háttérből, családi háttérből származom, de hogy így én már akkor nyitott voltam arra, hogy misére járjak a szomszédnénivel, illetve voltak minden évben református táborok, és én ilyen napközis táborok voltak ezek, és én nagyon élveztem ezeket az alkalmakat, azért, mert nagyon tetszett az is, ahogy így próbáltak mindenféle módon bevezetni minket, Isten mérehatóbb, azt gondolom, hogy mondható az, hogy mérehatóbb világába, és ott így nagyon kezdett érdekelni az, hogy igen, én szeretném az Urat ismerni minél mélyebben, hogy a történeteket, és szerintem ez volt az a bizonyos magültetés, és aztán szépen elkezdett nőni ez bennem, ahogy én is kezdtem felnőtté válni, akkor én nagyon sokáig kerestem azt a helyet, ahol úgy azt éreztem, hogy igen, Isten ide hívott el, nekem itt ebben a gyülekezetben van helyem, és jártam mindenféle istentiszteletet, megnéztem a miséktől kezdve a református istentiszteletek, baptist, tehát tényleg mindenfélet megnéztem, de nagyon érdekes volt, mert mindig, hát szégyellem egy kicsit, de hogy így elaludtam az alkalmak alatt, és egy helyen nem volt ez, ahhoz a gyülekezethez is tartozom most is, az az egy hely volt az, ahol nem éreztem ezt, és illetve nem is aludtam el, és nagyon nagy bizonyosság a számomra, hogy igen, az Úr oda hívott el engem, az pedig az volt, hogy volt adakozás. És ugye mindig ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ezek az adakozások ugye mindig önkéntes alapúak természetesen. És a látássérű, tehát a vakságból adódóan én nem nagyon járok készpénzzel, általában kártyával fizetek mindenhol, és nem volt nálam csak a pénztárcám, volt 500 forint. És én nagyon éreztem azt az indítatást, hogy én szeretném leadakozni, hogy igen, ezt én úgy érzem, hogy ezt valamilyen muszáj. És egy barátommal voltam ezen az istentiszteleti alkalmon, és leadagoztunk, és utána kimentünk az előcsarnokba, és beszélgettünk, és odajött egy fiatal lány hozzánk, és azt mondta, hogy ő nem tudja, miért érzi ezt, fogalma nincs, és soha nem látott minket, tehát nem ismert minket, de hogy azt érzi, hogy nekünk valamiért kell 5000 forintot adnia. És így 500 forint, 5000 forint. Szóval, hogy így ez nekem pláne ilyen megerősítés volt, hogy igen, én itt találhatom meg azt az utat, nem feltétlenül kizárólagos alapon, de hogy így abszolút ezt a megerősítést kaptam, hogy most a helyemen vagyok ilyen téren, és ez azóta is növekszik bennem, és azt gondolom, hogy valóban megtaláltam azt a helyet, ahol a leginkább Isten felé tudok szolgálni, dicsérni őt, tehát hogy teljes mértékben így az ő tisztelő módon élni és elmélyíteni még jobban bennem a keresztény életmódot.
Hát hál' Istennek, hogy ezt erre így tényleg rátaláltál, és ugye említetted, hogy ugye magültetés, és ugye van is az a példabeszéd, hogy evangélium, hogy ugye több helyre szóródnak a magok, és kiben, valakiben megmarad, valakiben nem. És amikor megjelentek a betegségeid, kiderült, hogy nem fogsz tudni látni, akkor szerintem ott volt a lehetősége annak, hogy esetleg elfordulj és másik útat keres. Voltak akkoriban nehezebb időszakaid, vagy amikor elgondolkoztál, hogy ez megírja, kell-e ez neked, és mégis mi volt az a pillanat, vagy az az érzés, amivel viszont kitartottál, hogy de Istennel ez jobb lesz és könnyebb lesz.
Igazából a kedves hallgatókkal ezt szeretném még megosztani a válasz előtt, hogy nekem elég komplex sérültségeim vannak, mert hogy én nem csak bak vagyok, hanem van egy ismeretlen genetikai betegségem, ami miatt 122 centi vagyok 28 évesen, illetve van egy nagyfokú gerincszedülésem. Ezek így mind összefüggnek egymással, illetve vélhetően ez egy, a vakság is egy tünet ennek az a betegségnek, de a mai napig nem ismerik, szóval nem tudják, hogy miért lettem sérült, vagy miért vagyok sérült. Ugye alapvetően ebből kifolyólag mondható az, hogy viszonylag gyerekkorom óta sérült vagyok, mert hogy 5 éves koromban kezdődött el az, hogy anyukám még észrevették, hogy nem úgy növök, mint a kortársaim. És akkor onnantól kezdve kezdődött el nyilván egy orvosi vizsgálatos folyamat, és akkor az megállt valahol, és de viszont eredmény nélkül, tehát hogy ezt így szeretem volna előjáróban még a kedves hallgatókkal megosztani. Ennek kapcsán ugye nem volt annyira maga a sérült helyzet új, de azért mégis, mert nyilván a vakság az egy nagyon-nagyon sarkallatos pont, tehát pláne, hogy nagyon vizuális világot élünk, és nagyon sokszor kapjuk meg látássérültként azt a fajta visszajelzést, hogy hát ő nem bírná ezt csinálni. Ő, hogyha megvakulna, ő feladná, ő nem, ezt nem. És szerintem alapvetően ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ezt nem, és nem a feladás útját válaszuk, ez egy alap személyiségbeállítottság is, az, hogy valaki ambiciózus, az, hogy valakiben élni akarás van, ez mindig egy ilyen nagyon alappillére ennek, és ugye, ahogy említettem, hogy én Isten útjától, Isten hívásától soha nem voltam elzárkózva, és ebből adódóan én azt gondolom, hogy Isten már onnantól kezdve, hogy én azt mondtam, hogy igen, Uram, gyere be a szívembe, mert én szeretnélek igen befogadni, és szeretném, hogyha veled együtt lehetne teljes az életem, és a te utadon járhatnénk. Innentől kezdve gyakorlatilag mindig kaptam, tehát azt gondolom, hogy nem túlzás, azt mondom, hogy Isten a mai napig is a tenyerén hordoz. És mindig megkaptam azokat a mankókat, amikor éppen elkeseredtem, amikor kicsit nehezebb időszakom volt, hogy de nem, de nézd csak, mutatok neked embereket, mint legyenek a barátaid, és ő velük teljesebb lesz az életed, és őket küldöm, mint támogató mankók, hogy segítsenek kijutni a krízis helyzetből, mert ez tényes való, hogy az ember mindig megél ilyenkor egy krízis helyzetet. Szakirodalom szerint ez a krízis, ez ilyen 1 és 3 év közöttre tehető, és utána kezdődik el az a folyamat, amikor így már elkezdjük kinyitni a szemünket, hogy nem feltétlenül sérültségre fókuszálunk, és 10 év után mondható az, hogy igen, uraljuk a sérültségünket. de én azt gondolom, hogy igen, megjártam lépcsőfokokat, de az bennem, hogy én valaha is Istenre haragudjak ezért, meg őt hibáztassam bármiért is, ez a fajta érzés, ez egy abszolút kivetődött belőlem, tehát soha nem volt bennem. Én azt gondolom, hogy azért nem, mert én abszolút azt a nézetet vallom, hogy én nekem, ha mondhatok ilyet, ahhoz én hiszek mások gyógyulásában, de a sajátomében abban nekem nincs elég hitem ahhoz, hogy nem azért, mert kérdőre vonom Istennek a csodatevő erejét, nem ilyesmiről van szó. Egyszerűen én érzem magam, hogy én ebben nem vagyok jó ebbe a részébe. Én abba hiszek, hogy Isten valamiért ezt szeretné velem betölteni, és ezt az utat szeretné, valamit biztos, hogy terve van velem, és valamit úgy gondolja, hogy alkalmas vagyok rá, és meg tudok valósítani az ő akaratával egyezően, és nekem az bőven elég ígéret, hogy az örök életben majd látni fogok.
Egyébként ezzel kapcsolatban nekem ezt nem jutott, hogy esetleg az is erőt adhat ilyenkor az embereknek, hogy rajtuk keresztül más emberek gyakorolhatják a Jézusi szeretetet, és hogy segíthetnek neked, és szerintem ez is egyfajta pluszt adhat, hogyha tényleg te ezt így elfogadtad, és ezt nagyon jó hallani, meg én is azzal egyetértek, hogy ez ilyenkor nem Istenre kell haragudni, hanem azt kell nézni, hogy neki mi a terve, mert nyilván ő legjobban szeret minket, és nem akar nekünk rosszat, hanem ilyenkor szerintem meg kell látni a lehetőségeket, és volt-e ilyen alkalom az életedben, amikor azt érezted, hogy te mások, tehát hogy rajtad keresztül Isten másoknak segít?
Én abszolút azt gondolom, hogy igen, ez azért gondolom, hogy a mai napig így van, és tehát nem túlzás mondani, hogy egy olyan viszony van az Úr és köztem, amivel használhat nyugodtan, és ez nem a szó negatív értelmében való használat, hanem abszolút az ő dicsőségét szeretné így is megmutatni, és én azt gondolom, hogy azzal, hogy sérültként kimegyek az utcára, és látják a lassan már 6 éves kislányomat, illetve látják a vakvezető kutyámat, az már az a közvetítek egyfajta üzenetet, és rengetegszer visszajelzésként, tehát voltam egy a sürgőségén teljesen jelentéktelen dolog miatt, és az orvos mondta, hogy szoktam látni önöket a kislányával, meg a kutyussal, és hogy mennyire jó dolog, hogy így közlekedünk, és látszik, hogy vidámak vagyunk, és hogy én, ha ezzel valakinek közvetítem azt, hogy igen, a szemmel látható kihívások ellenére, de lehet boldognak lenni, de vannak igenis nehézségek ellenére, vannak örömök az életben, mert szerintem hazugság lenne azt mondani, hogy nincsen, akkor már beteljesítettem egy üzenetet. Az, hogy pluszba én arról beszélhetek, és olyan a lehetőség, hogy igen, én egyébként keresztény értékeket képviselek, az egy nagyon jó dolog, és hogyha én ezzel tudok adni valakinek bármit, csak a beszélgetéssel, csak arról, hogy elbeszélgethetünk Istenről, csak arról, hogy megosztattuk egymással a róla való gondolkodásmódunkat, a vele való kapcsolatunkat, akkor én azt gondolom, hogy már adtam valamit. Illetve ami még ilyen sarkalatos pontnak mondható, hogy azért igen, a munkaköröm is egy olyan munka, ahol szemléletformálok az egyik látássérült egyesületnél, és pont arról szólnak a szemléletformálások, hogy megmutatjuk azt az embereknek, hogy a szemmel látható kihívásaink ellenére lehet egyébként majdnem közel teljes értékű életet élni. És azt gondolom, hogy ez is egyfajta üzenet, és azt gondolom, hogy erre is így Isten nagyon ezt az utat szánja, és szánta is nekem, mert én próbáltam dolgozni más munkahelyeken, amik más témakörben foglalkoztattak, és mindig valamiért pont jött egy lehetőség, ami egyébként ugyanoda vezetett vissza, hogy ezt a szemléletformálás vonalat képviseljem, és azt gondolom, hogy ez is abszolút Istennek az akaratához közeli, mert hogy szerintem ezt a kedves hallgatók is tapasztalják a saját életükben, hogyha Isten eltervez nekünk egy utat, akkor mi állhatunk ellent, de és gondolkodhatunk, kételkedhetünk magunkba, de Isten nem kételkedik bennünk, és tudja, hogy mit szeretne, tudja, hogy mi a jó, és akkor is az utunkba rakja, bármit csinálunk, és akkor is szeretné, hogyha megvalósítanánk, és hogyha ennek valóban, mint egy jó gyerek az atya felé engedünk, akkor azt gondolom, hogy abszolút de olyan gyümölcsöket arathatunk, amire tényleg azt tudjuk mondani, hogy ez valódi gyümölcs.
Egyébként pont miközben beszéltél, nekem az jutott így eszembe, hogy mit tudnál ajánlani az embereknek, a hallgatóknak, hogy hogyan figyeljenek a Szentléleknek a sugallataira, és hogy hogyan találják meg azt a hivatást, de hát itt már kitaláltad a gondolataimat. Szinte szóval tényleg nagyon pontosan látod, hogy állhatunk ellent, és mondhatom, hogy de én nem tudom, festőművész akarok lenni, ha egyszer valamihez, mondjuk az orvoslás sokkal jobban értek, és azáltal sokkal többet tudok adni az embereknek. Szóval ebből a szempontból szerintem alázatosnak kell lennünk, és tényleg figyelnünk kell a Szentlélekre, hogy merre vezet.
Meg hogyha itt egy bizonyságot szintén elmondhatok. Nem tudom, elmondhatom?
Persze.
Ennek kapcsán ugye én az ELTE-nek a Állam és Jogtudományi Karán első éves joghallgató vagyok, levelező tagozaton, és én nagyon sokáig tudtam azt, hogy szeretnék tovább tanulni, de megmondom az őszintét, hogy igazából én állatorvos szerettem volna lenni, de ahogy megvakultam, ez így eléggé kivitelezhetetlenné vált, és így elengedtem ezt a történetet. Tudtam, hogy szeretnék tovább tanulni, de úgy nem láttam át, hogy miért. Sokat imádkoztam ez miatt, hogy milyen út lenne az. És így gyakorlatilag a semmiből jött az, hogy hát én ügyvéd. De hogy ügyvéd, hogy igen. És nagyon érdekes volt a rávezetése az úrnak, mert hogy először csak ilyen távoli ismerőseim, akik mellesleg ügyvédek, tehát hogy így jöttek vissza, és így csak úgy felkerestek, hogy vagy, tehát hogy ilyen abszolút átlagos dolgok miatt, aztán így mindig valakivel beszélgettem, és valahogy a semmiből éppen előjött, hogy és van egy ügyvéd ismerősöm, tényleg mondom, és vagy egy jogász ismerősöm, vagy egy villamoson ültem, és csak pont aki mellettem telefonált, az igen, és akkor a tárgyaláson, és nagyon nagy megerősítés volt a számomra, amikor így egy picit elbizonytalanodtam, hogy hát igen, uram, de most én erre tényleg képes vagyok? Tehát ez így most hogy? Már belekezdtem, már negyed évnél tartottunk, de hogy így azért volt bennem kérdés. Nagyon szeretem a jogot, tehát nagyon telibe találat, mert nagyon szeretem.
És hogyan tudod, hogyan tudod összeegyeztetni? Mert hogy annyi mindenről mesélsz, hogy ugye van kislányod, van munkahelyed, tanulsz is ráadásul jogot, ami szerintem az egyik legnehezebb. Hogyan tudod ezeket mind összeegyeztetni?
Igen, még egy fél kanyarra visszatérnék ehhez, hogy és aztán utaztam le, mert nekem Kecskeméten van hivatalosan a munkahelyem, én inkább home office-ból dolgozok. Ez részben válasz is a kérdésre. És utaztam le Kecskeméten, és pont egy olyan fülkébe ültem be, ahol teljesen véletlenül egy végzett ügyvéd volt, és így akkor így megerősítette bennem, hogy így az úr, hogy hát igen, nekem ez az út lesz járható, és nagyon örülök, és tényleg nagyon teli találat, azt gondolom, és ezért is érdemes mindig tényleg valóban Szent Szellem vezetésére hallgatni, mert tényleg aztán be tudjuk látni abszolút, de hogy ez amúgy teli találatot, uram, igen. Nagyon nehéz az idő kérdésköre, azért, mert az mellett, hogy munka, az mellett, hogy gyereknevelés, ami ugye mindenek felett prioritást élvez, tehát a kötelezettségek kapcsán, az mellett még az is közbe jön, hogy önálló életvitelt folytatok, ami az abból áll, hogy háztartásvezetés, tehát, hogy igen, mindig azt gondoljuk, hogy a háztartásvezetés nem feltétlenül nagy meló, de igen, mert az, hogy normálisan kitakarítok, az elviszi 2-2,5 órámat, és gyakorlatilag mintha semmit nem csináltam volna.
Igen.
Tehát, hogy vagy a megfőzni. Tehát persze a főzés maga nem feltétlen vissza el sok időt, de előkészülni, megpucolni a zöldséget, felvágni, stb. Ez mind olyan időigényes munka, hogy így tényleg se perc alatt elviszi az időt. És hát ugye a tanulásról arra nem is beszélek, tehát hogy és először én nagyon abban a kategóriába tartozom bele, hogy így nekiülök, és akkor viszont onnan nem tud kizökkenteni semmi senki, akkor tényleg arra fókuszálok. Ez leginkább, pláne most a vizsgai időszakban éjszaka történt.
Jaj, de mondjuk ez nagyon praktikus.
Igen, nagyon keveset aludtam, és most van az első hét, amikor én tudok aludni éjszaka, és ez a furcsa, hogy micsoda alszom, és viszont nagyon jó, tehát ez kell, mert ugye február közepétől kezdődik a második fél év majd. Húha. És persze az is újra egy intenzívebb időszak, de mivel az örömből tanulok, ezért így ezt nem élem meg nehézségnek. Az néha tényleg fárasztó, hogy éjszakázik az ember, és nagyon keveset alszik, és utána napközben viszont helyt kell állni, akár a munkahelyen. Igen, ez így, ez az idő kérdése, ez mindig szerintem nagy kérdéskör tényleg többünk számára, de szerintem jól kell tudni gazdálkodni, és ráadásul itt is azt tudom mondani, hogy Isten mindig gondoskodik rólunk, mert hogy vannak ilyen könnyített dolgaim, vagy lehetőségeim, hogy van pár kedves barátom, akik időnként így mondják, hogy hát Angi, amúgy arra megyünk, hogy elhozzuk Izabellát, nagyon szívesen elhozzuk, és hazahozzák, és nekem az 2 óra plusz ajándékidő.
És ez nem mindegy. Amúgy nagyon szép neve van, nekem majdnem a Izabella lett a Bérma neve, és a Bérma védő szerintem, és a kislányod, ő nem tudom, hogy ő lát-e.
Igen.
És hogy ő hogyan tud neked segíteni, vagy hogy esetleg a kutyussal hogy vannak meg, tehát igazából vele is a mindennapok hogyan telnek?
Hát akkor az utolsó kérdésedről kezdem, hogy a kutyus meg Izabella az tényleg, mintha 2 gyerekem lenne, tehát hogy így abszolút, de és ugyan, tehát csintalankodnak egymásra, tehát ha ők összedolgoznak, akkor így nézek, hogy mi alakul ki ebből az egészből, tehát, de szeretik egymást, tehát kötődnek egymáshoz nagyon, ami nekem szintén nagy áldás, tehát ez egy nagyon jó dolog. Izabellának azért gyakorlatilag a vakvezető kutya az nem új dolog, mert hogy a legelső kutyusom, Kristály, ő már babakora óta ott volt, tehát ő volt, és nagyon szerette a Kristályt, a mai napig emlegeti. Kristály őt, mert a vakvezető kutyusokat lenyugdíjazták 10 éves korukban, és ő végig szolgálta a 10 évet, vagy hát 8-es felett, és anyukámék fogadták örökbe, és nagyon örülök, hogy így alakult, mert hogy kertes házban van, és anyukámnak van egy saját kutyusuk is, és ők mindig nagyon jól kijöttek, és nagyon aranyos ilyen idilli kép, hogy így összebújva alszanak, meg nagyon kis szimbiózisban vannak, és nagyon jó ezt az idősödő kutyámon látni, érzékelni, hogy jó helyen van, szóval így nyugodt vagyok. Most már 12 éves lesz nyáron Kristály, de jó állapotban van, és ez azért is örülök ennek, mert ez azt mutatja, hogy tudtam rá kellőképpen vigyázni. És ez is egy fontos dolog, hogy vigyázzunk ezekre a kutyusokra, amire csak lehet.
Hát ez is ilyen szimbiózis-szerű együttlét, hogy ő is segít neked, igen. Te is vigyázol nyilván rá.
Igen, így hálálom meg gyakorlatilag. Igen. Az Izabellával kapcsolatban, igen, ő lát, ugye mivel nekem ismeretlen eredetű genetikai betegségem van, ezért ezt nem is lehet megmondani, hogy örökölte és mit örökölt. Nem tudják, ezt majd az idő fogja megmutatni. Amikor én várandós lettem, akkor sem tudták, tehát akkor azt mondták konkrétan genetikusok, hogy egyébként a leleteimből, az összes gyerekkortól felelhető leletemből nem lesz sérült, hanem hogy hordozója lesz, de az én unokámon valószínűleg fog kijönni csak a sérültség. Ezzel azért lehetne vitatkozni, mert például Izabella Ámbár hozza a korának megfelelő magasságot, de abban alacsony, tehát abban is ugye az alacsony, mondjuk így éppen kategóriában van benne, szóval tényleg csak az idő fogja megmutatni, de én hiszem azt, hogy Isten gondoskodni fog róla, és nem lesz semmi gond. Alapvetően Izabella, azért örülök, hogy előhoztad ezt a témát, mert én nagyon-nagyon vallom ezt, és ezt nem csak Izabellára, hanem családtagra, bármi közelebbi kapcsolatú rokonra, hogy mindenki maradjon meg abban a státuszban, amiben eddig is volt. Tehát értsd úgy, hogy a gyerekem az a gyerekem, nem a segítőm. Van a segítő szervezetek, vannak alkalmazások, stb. Technikai eszközök, amik megkönnyítik az életvitelemet. Ne a gyerekem legyen a segítőm, semmiképpen sem. Ő, neki egy feladata van, hogy gyerek maradjon. Ebbe az nem fér bele, hogy vezet az utcán. Tehát nincs ilyen, hogy vezet. És nagyon-nagyon sokan mondják, hogy vezesd anyát, stb. Ezeket már nem veszem föl. Volt, amikor próbáltam belemenni, hogy egy 5 éves gyerekről beszélünk. Tehát, hogy én vagyok akkor is az édesanyja, ha látok, ha nem látok, és nekem van veszélyérzetem, nekem van felelősségérzetem, nekem van belátási képességem.
Meg én teszem hozzá, hogy én néha 15 éves, vagy hát most már 17 évesen is vannak problémáim a tájékozódásra, szóval szerintem nem várható el nyilván egy kisgyerektől, és ez szerintem nagyon jó, hogy ezt te is így látod, hogy ő maradjon gyerek, és hogy szerintem ez egy nagyon nagy bátorság és hit a te részedről, hogy vállalod azt, hogy nyilvánvalóan te vagy a szülő, és most azon attól függetlenül, hogy most látsz vagy nem, szerintem sokkal több értéket tudsz átadni, mint néha egy-egy látószülő, mert hogy nem az aggodalmat érezteted felé, hanem azt a töretlen hitet, hogy de nem lesz semmi baj, és hát bízni kell az Úrban.
Maga az abszolút, tehát az tényes való, hogy tehát a fogyatékossággal élő személyeknek a gyerekei hamarabb lesznek önállóak, mert bizonyos dolgokat hamarabb kell elkezdeni, mint hogyha például az én esetemben látnék. Tehát a mászókánál, nem tudom, amíg nagyon kicsi volt, én mászókáztam bele. Én csúszdáltam bele, én mindent csináltam bele, de amikor már azt éreztem, hogy elérte azt a fejlettségi szintet, hogy igen, önállóan is képes-e, én most már simán le tudok ülni a játszótéren, és tudom, hogy nem lesz baja, mert tudja, hogy mire kell vigyáznia, tudja, hogy időnként néha amúgy automatikusan odajön, hogy anya, és ez, és anya, nézd, és jó. Szóval, hogy ez tény, hogy önállóbbak lesznek hamarabb. De hogy alapvetően neki soha nem az lesz a feladata, hogy segítsen. Az egy tök jó dolog, persze, nagyon cukin mondja, hogy anya, ismerem már számokat, akkor jön a 134-es, de én direkt megszoktam, tudatosan megszoktam ennek ellenére kérdezni, és már megbeszéltem vele, hogy ez nem azért, mert nem bízok benne, hanem neki ez nem feladata. Örömből mondja el, de most egy utcai felnőtt ember meg fogja nekem mondani, hogy hanyas busz jön.
Igen, meg ezáltal, amit ugye én is mondtam, hogy szerintem az emberekre is ráfér, vagy nézzenek fel, és vegyék észre, hogy hol tudnak ők is segíteni, és hol tudnak jót tenni.
Igen, abszolút. Izabellával kapcsolatban így ezt tudom, hogy én nagyon képviselem azt a vonalat, hogy persze majd, ha meg tök jó lesz, olvasson nekem, nagyon jó lesz, nem segítőm, ő a gyerekem, és olyan dolgokkal foglalkozzon, ami egy gyereknek való. És én azt gondolom, hogy ezt abszolút meg is tudom valósítani.
Picit a jövőre térnék rá. Milyen hosszabb távú céljaid vannak, és hogyan tudod ezt a vonalat a terveid közé beépíteni? Hogy továbbra is a Jézusi szeretetet, Istent hirdesd.
Attól függ, milyen szempontból nézzük a hosszú távú céljaimat, mert a hosszú távú célnak az lediplomázni. Tehát, hogy ez elég hosszú távú cél, és nagyon szeretném, hogyha egy Isten áldással vinni velem békhez ezeket az éveket, és valóban áldásosan le tudnék diplomázni. Nyilván utána pedig úgy olyan munkakört töltetnénk be, ami tényleg az ő nagyságát tudja megmutatni általam. És ha ezt nézzük, nyilván az is hozzátartozik, hogy nyilván, hogy az Izabellát felneveljem úgy, én majd akkor leszek, akkor tudom azt mondani, hogy igen, valamit elértem a gyereknevelés kapcsán, hogyha majd azt látom, hogy felnőtt, egy kiegyensúlyozott, egy boldog felnőtté válik, és egy jó emberré, aki valóban Isten útját fontosnak tartja, hogy kövesse. És azt gondolom, hogy ezen az úton abszolút rajta van, és én ebben is szeretnék mellette lenni, nyilván. És én az említett gyülekezetben, ahova járok, én ott szolgálok is. Tehát gyakorlatilag a rádiónál van egy esélyegyenlőségi műsorom, ahol ugye műsorvezető vagyok, és azáltal szerintem ez is már egy nagyon jó dolog, és nagyon, nagyon fontos üzenetet tud így az egész műsor maga képviselni, és ezt nagyon szeretem, és ameddig lehet, és Isten is úgy gondolja, mindenképpen szeretném ezt továbbvinni. Tehát bármilyen szolgálattal, amivel itt képviselhetem azt, hogy igen, Istennek felemelő az útján járni.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és én tényleg azt mondom, hogy ilyen nagyon felidítő veled beszélgetni, mert hogy annyi, akkora pozitivitás és életöröm árad belőled meg a szavaidból, és nagyon-nagyon örülök, hogy egyébként mi így összetalálkoztunk, és végül ezt a hosszabb interjút is tudtuk csinálni, és tényleg én azt érzem, hogy ez a lelki fény, vagy ez a bátorság, nekem valahogy ez jutott eszembe, hogy iszonyatosan bátor vagy szerintem, és hogy ez tényleg követendő példa, mert Jézus a Bibliában is számtalanszor így köszönti az apostolokat is, hogy ezáltal minket, hogy bátorság, ne féljetek, és ezt szerintem jobban meg kéne hallanunk, és ez szerint kéne élnünk. Kívánom, hogy továbbra is Isten áldása kísérje az utadat, és hogy a kislányoddal békében éljetek továbbra is.
Köszönöm szépen, és én is a kedves hallgatókat csak buzdítani tudom arra, hogy bárki képes erre, de nagyon fontos szerep benne az, hogy Istenre hallgassunk, és Isten útját járjuk, mert akkor gyakorlatilag mindenre képesek tudunk lenni, és én is nagyon áldott napokat kívánok a kedves hallgatóknak, és köszönöm a meghívást.
Köszönöm szépen. Én Pap Dorottya voltam, és Császár Angelikával beszélgettem az életéről, és arról, hogy hogyan lehet Isten a hétköznapok központjában.
Elhangzott műsorunkban egy izgalmas és érdekes beszélgetést hallottak egy fiatal látássérült nővel, Császár Angelikával, aki hétköznapjainak középpontjába az irgalmas Istent helyezte, aki megmutatja, hogyan legyünk bátrak, illetve hogy akkor is higgyünk és bízzunk a jó Istenben, amikor épp nem látunk minden tényezőt még annyira tisztán. Az interjút Pap Dorka, a Mária Rádió ifjúsági szerkesztőségének tagja készítette.